Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, fejünket meghajtva, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked, minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért. Áldunk azért, hogy a mai napot is felvirasztottad ránk, és a nyugalom napján a te hajlékodba eljöhetünk. Áldunk az élet minden ajándékáért, mindenek felett a világ megváltásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk a kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged, nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben, igazságban járjunk előtted életünknek minden napján. Szent és szerető atyánk, segíts most minket abban, hogy ígédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével, jövel teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szólni kívánok köztetek az ő szent lelkének segítségében bízva, Dániel könyvének 5. fejezetéből, az 1. 9 verstől. Bélsaccar király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja, Nebukadnetszár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrök gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozott, hogy vezessék eléje a varázslókat, csillagjósokat és csillagászokat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez: akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint 3. lesz az országomban. Akkor előjöttek a király bölcsei, mindnyájan, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ezért Bélsaccar király még jobban megrémült, arca elsápadt, és főrangú emberei és tanácstalanok voltak. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvéreim, amikor elolvassuk, meghallgatjuk ezt a történetet Dániel könyvéből, akkor feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi jut eszünkbe arról a szóról, amely annyira jellemzi ezt a történetet, és talán arról a szóról, amelyik annyira jellemzi sokszor a mi életünket is. Mi jut eszünkbe a félelem szóról? Milyen érzésünk támad akkor, ha meghalljuk ezt a szót, félelem? Bizonyára sok minden. Betegségek rettegő percei, Szorongástól átitatott napok, tragédiával, nehézséggel fenyegető élethelyzetek. Egy bizonyos, amikor félünk, vagy egyáltalán a félelemre gondolunk, nem érezzük jól magunkat. Rettegünk, szűkölünk. Ha félünk, túl vagyunk már az esetleges izgalom első percein, hiszen a félelem állandó. Az nem egy röpke pillanat. Állandó és bénítólag hat akaratunkra. Ha félünk, akkor általában visszahúzódunk, menekülünk, el akarunk tűnni. Egy hajlékot, egy biztonságos helyet, egy nyugalmas helyet keresünk. Összességében el lehet mondani, hogy akkor félünk, hogyha nálunknál nagyobb erővel találkozunk. Ha egy olyan dologgal, olyan történéssel, olyan életeseménnyel találkozunk, amelyet vagy nem tudunk megmagyarázni, vagy felénk tornyosul, és úgy érezzük, hogy fenyegetve vagyunk miatta. Ha nálunk nagyobb erővel találjuk magunkat szembe, amely fenyeget bennünket. A mai ige Dániel könyvében egy rettegő királyról szól. Királyról, aki fél. Már maga ez a tény is különös. Mi az, ami félelmet ébreszthet az ókor egyik legnagyobb királyában? Mi az, ami rettegéssel töltheti el azt, akinek 1000 főembere volt, akinek 1000 hatalmas nagy kormányzója és minisztere volt, akinek akkora birodalma volt, hogy nem igazán tudta még ő maga sem bejárni? Mi az, ami félelmet ébreszthetett ebben a hatalmas emberben, aki élet és halál ura volt, aki egy mozdulattal ember életeket oldhatott ki? Lássuk, mi is történt. Egy óriási mulatságot képzeljünk el az akkori kelet központjába, Mezopotámiába. Bélsatszar király mindenkit összehív, aki számít, szinte az összes főrangú embert. A felső 10 000-et mondhatnánk. És bizonyára az akkori termés legjavát, a legfinomabb borokat és a legjobb ételeket fogyasztották. Egy nagy lakoma, felhőtlen vigadozás, ez a kiinduló pont. És ez a rengeteg ember iszik. És ahogy egyre inkább részegednek le, úgy szűnik meg a valóság érzékük, és úgy adnak utat egyre jobban belső indulataiknak, belső megromlott indulataiknak. Hiszen a részeg ember gondolkozása túlzó, érzelmei a végletekbe csapnak át, és ilyen állapotba kerül bele a király is, és ki tudja, hogy saját hatalmának fitoktatása miatt, vagy talán a főemberek biztatására, arra szánja rá magát a király, hogy rabolt áldozati edényekbe fogyasszák a bódító nedűt. Olyan edényekbe, amelyről tudta a király, hogy az ő fogjainak, a zsidóknak a szent edényei. Tudva tudta, hogy ezek az edények bizonyos embereknek nagyon fontosak. És talán ezzel is ki akarta fejezni azt, hogy ő milyen hatalmas, hogy ő még ezt is megengedheti magának. Mennyi ember van a mai világban is, aki kicsi kis életében ilyen királynak képzeli magát. Azt képzeli magáról, hogy ő tudja, használhatja a szent dolgokat profán dologra. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy Isten nevét felveheti, és minden hétköznapi helyzetben, akár még egy káromkodásban is használhatja. Olyanok az ilyen emberek, mint ez a király, aki részegen szent edényekből akar enni, inni, tivornyázni. És a megszentségtelenítés még nagyobb mértéket ölt, akkor miután kihozták ezeket az edényeket, és abból fogyasztják az ételeket, azokból az edényekből, amelyek csak is az Isten tiszteletben voltak használatosak és használhatóak. Ez még fokozódik, és ráadásul a király bálványokat kezd dicsőíteni. Úgy vélem, hogy szándékos volt Bélsatszárnak ez a tette, mert bizonyára tudta, hogy onnan valók azok az edények, és tudotta, hogy említettem a zsidókról, az ő istenükről, aki már akkor is olyan különleges volt, hiszen az akkori, ókori világban minden nép, nemzet több istent imádott, minden dolognak, minden természeti erőnek, bolygónak, jelenségnek megvolt a maga istene, démona, és ezeket az isteneket kiábrázolták különböző szobrok, képek formájában, és azokat imádták. És furcsa volt nekik, és érthetetlen, hogy hogy lehet egy olyan nép, amelynek egy láthatatlan istene van. Egy láthatatlan, és abból is csak egy darab. Bizonyára meg szerette volna mutatni a király, hogy ő még ennek a különös, a világ teremtőjének mondott Istennel is szembe mer szállni. Bélsacárban még a babonás félelem sem volt meg, hogy hátha igaz mindaz, hogy a zsidók istene az egyetlen Isten, aki a világot teremtette. Még ez a félelem sem volt meg benne. E pillanatban Bélsacár nem fél semmitől. És megint megláthatjuk ebben a nagyon régi történetben, ebben a 2300-400 éves történetben a mai embert, amely azt akarja elhitetni magáról, úgy akar élni, hogy nem fél semmitől. A felvilágosult ember azt mondja, minden megmagyarázható, adekvát törvények mentén működik az egész világ, matematikailag leírható ez a világ. Mindent meg lehet vizsgálni, szét lehet szedni, meg lehet ismerni a működését. Mitől kell egyáltalán félnünk? Ezt mondja a modern ember, és Bélsacár királyhoz hasonlóan azt akarja elhinni, azt akarja bemagyarázni magának a mai ember, hogy nem kell félni semmitől. Istentől sem. Ezek az emberek egy ilyen félelemmentes állapotban, önkívületi, részeg állapotban szent edényekből ittak. És akkor ezután történik valami, ami kiózanítja őket. Megtörténik a csodálatos jelenség. Egy kéz, egy idegen, számukra érthetetlen szöveget ír a falra. És ekkor valószínűleg megfagyott a teremben a levegő. A király is egyből kiózanodhatott. Azért, mert abban a pillanatban, amikor a kéz megjelenik a falon, a láthatatlan vált láthatóvá Bélsacár lakomáján. Az az Isten, akiről ők azt gondolták, hogy nem is létezik, és azok a neki szentelt edények, amelyeket ott profán célra használnak, ott voltak, megjelenik a láthatatlan Isten. Az emberi hatalom csúcsán lévő ember előtt megjelenik valami, ami még nála is hatalmasabb. A tivornyázó király egyből kiózanodik, és a félelem nélküli állapotból a terem legrettegőbb emberévé válik. Nem érti az írást, de érzi, hogy valamiképpen hozzászól. Megszólítva érzi magát. És később, ha tovább olvassuk Dániel könyvében a történetet, kiderül, hogy valóban így történt. Jól érezte. Az Isten megszólította ezzel az írással. Nem érti az írást, de érzi, hogy hozzászól. Így vagyunk mi is. Érezzük, ha valaki szól hozzánk. Érezzük azt, hogyha valaki közölni akar velünk. Lehet, hogy az ellenkezőjét mondja. Lehet, hogy pont a más szavakat használ, de jelenlétéből, kisugárzásából érződik, hogy mondani akar valamit. Király tehát fél, mert egy nála nagyobb erővel találta szembe magát. Gyönyörű magyarsággal fejezi ki ezt Károli Gáspár biblia fordítása. Azt írja ezen a helyen, ekkor a király ábrázatja megváltozik, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának inai megoldódának, és az ő térdei egymáshoz verődének. Nagyon retteghetett ez az ember. A király azért fél, mert nem tudja senki megmagyarázni, hogy mi is ez. Az ő értelmét és hatalmát meghaladó ténnyel találkozik. A megmagyarázhatatlantól fél. Próbálja összehívni a tudósait, hogy derítsenek fényt erre a titokra, azonban senki nem érti az írást. És éppen ezért a király félelme még nagyobb lesz. Mennyire ismerős ez is. Mennyire ismerős mai ember számára, amikor egy olyan dologgal szembesül a mi életünk, amit nem tudunk kielégítő módon megmagyarázni. Nem tudjuk megérteni, hogy mi miért történik. Csak állunk. Valóban olyanok vagyunk, mint valami riadt vadállat. Félünk és rettegünk. Aztán a nagy király példája éppen ezért mindazoknak a példája, azoknak az embereknek a mintája, akik egész életükben nem félnek semmitől. Lelkiismeretük hangját minduntalan elfojtják. Akik nem félnek semmitől, még az Istent sem félik, az ilyen emberek egyszer azonban bizonyosan félni fognak. Mégpedig akkor, amikor az utolsó ítéletkor eljön a mindenható. Akkor, amikor nyilvánvalóvá válik számukra az, amit lehet, hogy egész életükben tagadtak. Amikor nyilvánvalóvá válik, hogy Isten nem csak az emberi elme szülötte, nem csak egy-két gőzös elmének, vallásos embernek, papnak, prófétának az elméjének a szülötte, nem csak a saját vágyaink kivetítése, nem csak egy lelki kapaszkodó, amelyet az ember azért talált ki, hogy ha félelem éri, akkor tudjon kihez fohászkodni. Nem csak egy primitív babona. Azon a napon nyilvánvalóvá válik, hogy Isten van, és hogy Isten örökkévaló. Bélsaccarhoz hasonlít tehát az olyan ember, aki semmibe veszi az Istent. És azt mondja magában, butaság az egész, majd én megmutatom, majd én bebizonyítom, hogy nincs semmi bántódása annak, aki megszentségteleníti ezt a kitalált Istent. Régi háborús történet, hogy egy tiszt minduntalan káromkodott. Szidalmazta az Istent, mindenért az Istent okolta, őt átkozta egyfolytában. Bántotta már azoknak a megrendült lelkű katonáknak a fülét, a szívét, az állandó káromkodást, Isten gyalázása. Még nem egyszer egy olyan lövést kapott a fronton, nyilván egy megreszelt lövedéktől, ami az egész száját letépte, és így kellett éljen. Meglett a büntetése már az életében. És ha tovább olvassuk a történetet, a Dániel könyvében rájövünk arra, hogy Bélsaccarnak is már a büntetése érik. Hiszen az az írás valóban egy ítéletet, egy ítéletes szöveget tartalmaz, megmérettél. Tehát a király már az életében találkozik az ítélettel. Sokszor látunk mi is felfúvalkodott, Isten semmibe vevő embereket, és akkor azt gondolhatjuk magunkba, hogy miért van ez, miért engedi az Isten. Keresztjén válasz az szokott lenni erre, hogy majd az utolsó ítéletkor, majd akkor szembesül saját életével, istentelenségével. Azonban, ahogy a fenti példa is mutatja, úgy gondolom, hogy minden ember már a saját életében szenved, saját bűnei miatt. A bűnzsoldja, a halál olvasható a római levél 6. fejezetében. De ez a halál nem csak a végső kárhozatot jelenti, hanem a halál felé tartó, a halálra ítélt földi életet is ebben is megvalósul. Minden ember számára, minden ember szívében van egy olyan hely, amely csak Isten által tölthető be. Csak az Isten illeszkedik ebbe a szívünkbe lévő helybe. Ha ezt a helyet az ember nem tölti be, vagy más dolgokkal próbálja megtömni, begyömöszölni, akkor tapasztalni fogja már e földön is a halált. Akkor egész életére elmondható, hogy nem volt más, mint egy sírbolt építése. Tudjuk jól, hogy a felfúvalkodott Isten tagadók hangja nagyon nagy. Sokan felfigyelnek rá, ahogy láthattuk ezt a király pompás lakomájából. Harsányan hirdetik bátorságukat, nem félnek semmitől, azonban az összeomlást már sokkal kevesebben veszik észre, és mi is sokkal ritkábban találkozunk vele. Egy-egy idős ember elbeszéléséből szoktam hallani, hogy rám az az ember, aki az 50-es, 60-as években verte a hívőket. Az az ember, aki részegen rugdosta azokat, akik lelkészként próbáltak hitelesek lenni. Most hol van? Összeomlott életek ezek. Már most, ebben a világban. Még meg se haltak, de már elvették a büntetésüket. Végül még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy aki Istentől fél ebben a világban, ebben az életben, megadatik az az ajándék, amit Bérsaccal emberi módon akart elérni, hogy nem kell félnie semmi mástól. Aki Istentől fél, semmi mástól nem kell félnie. Olyan az Isten félelem, mint egy pajzs, amely kioltja az összes rettegés, aggodalmaskodás nyilát. Példa lehet számunkra ez Dániel, aki egyedül Istentől félt, és hiába dobták az oroszlánok vermébe, hiába jött a tüzes kemence, mindenféle megpróbáltatást, Dániel csak az Istentől félt, semmi mástól, és megtartatott az ő élete. Ő egyedül Isten félte, és meg is maradt a fenyegető veszélyek közepette. Mi is találkozunk ilyen félelmet keltő hatalmakkal, erőkkel. Mik ezek? Betegség, halál, munkahelyi problémák, külsődleges dolgok, esetleg idős emberek számára gyanús alakok az utcán. Aztán vannak, akik félnek a jövendőtől, bizonyos élethelyzetektől, veszélyektől, szeretteink elvesztésétől. Félelmeinket mindannyian ismerjük, és leginkább akkor tudunk szembesülni velük, ha elcsendesedünk. Azonban arra biztat az ige, hogy ne emberi módon győzedelmeskedjünk rajtuk. Ne egy hurrá optimizmus legyen. Ne azt mondjuk, hogy majd mi megmutatjuk, majd mi bátorságot öntünk önmagunkba, ahogy a király is tette, hanem Isten szerinti módon. Féljük az Istent, mert ha őt féljük, semmi mástól nem kell rettegnünk. Isten azonban nem olyan félelmet vár tőlünk, amely megbénít, amely letaglóz. Az ő félése inkább tisztelet. Elismerése annak, hogy nincs senki nagyobb nála. Elismerése annak, hogy, ahogy a középkori teológusok mondták, Isten mindig nagyobb. Féljük az Istent úgy, mint a gyermekek, akik atyjuk szavára figyelnek a szülői ház asztala körül, és tudják jól, hogy fontos az, hogy tiszteljék az atyát, mert tőlük ered, tőlük függ az életük és a jövendőjük. Így féljük, tiszteljük és szeressük a mi mennyei atyánkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk azért, hogy nem kell félnünk, nem a félelem lelkét adtad, mert az Úr Jézus Krisztusban, mint gyermekeid, kiálthatjuk, hogy Abbá, Atyánk, és egyedül téged kell félnünk, rettegnünk, és semmi más nem riaszthat meg bennünket. Urunk, így áldunk és magasztalunk, így tisztelünk tégedet mindenért, amelyet cselekszel, tisztelünk és imádunk a szabadításért, te, aki megtartottad a mi életünket, áldunk és magasztalunk minden jó dolgodért, és velünk cselekedett tetteidért. De megállunk úgy is előtted, mint akik fájdalmat és gyászt hordozunk a mi szívünkbe, nem értve a nehézségeket, nehezen elviselve azt. Könyörögve kérünk, adj világosságot a mi fájdalmas szívünknek, add, hogy eltávozott szeretteinket láthassuk a kegyelemben az Úr Jézus Krisztus által. Így áld meg a mi közösségeinket, áld meg szeretteinket, áld meg gyülekezetünket, népünket, anyaszentegyházunkat és az egész teremtett világot. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.